tessék még egy éneket.
Már aztán nem van valaki?
Igen, azt akarom én.
Jó, azt akarom te?
Igen. Ki van keresve? Magára vette, jó.
Thank you. fogunk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ma is hívogatsz, ma is keresel bennünket. Köszönjük, hogy ott a Golgotán te mindent odaadtál, értünk, hogy életárat, önmagadat adtad, kifizetted ezt a vételárat, hogy megvásárolj bennünket, hogy ne legyünk elveszettek, és köszönjük, hogy már minden kész arra nézve, hogy bűnbocsánatunk, örök életünk legyen, hogy kész a kegyelem, hogy nekünk csak egyetlen dolgunk, egyetlen lépés az, hogy mi ezt komolyan vesszük, elfogadjuk. És Urunk, köszönjük neked, hogy erre ma még van lehetőség, és köszönjük, hogy te még zörgetsz, te még keresel, te még hívogatsz, nem akarod, hogy szennybe, szemétbe járjunk, sem azok, akik eddig még nem tudták megragadni azt a kegyelmet, amit lehet, hogy már olyan sokszor hallottunk, sem pedig azok, akik már gyermekeidnek mondjuk valljuk magunkat, de be kell azt előtted őszintén vallanunk, hogy olyan könnyen mi is úgy távolodunk tőled, úgy olyan könnyedén kihúzzuk a kezünket a te kezedből, sokszor bennünket is csábít, és más utak után pillangatunk, és olyan könnyen, Urunk, ennek a világnak mindenféle kínálata, lehetősége, hogy meg tud zavarni bennünket, vagy egyszerűen csak mi is úgy éljük meg a hétköznapokat, hogy rohanunk, és valahol annak a tempónak, amit ez a világ diktál, elvár tőlünk, annak mi is úgy eleget teszünk, és észre sem vesszük, hogy bedarál, és minden másra van idő, csak éppen rád nem. Vagy minden másra tudunk szállni időt, csak a igazán rád figyelésre, vagy a neked való szolgálatra, Urunk, ez bocsáss már nekünk, és kérünk segíts. Most az igéd alapján, ha tudjuk meghallani a te hangodat, mindazt, amit üzenni akarsz, és segíts, Urunk, mert mindannyiunknak gyógyulásra van szüksége, mert te látod a mi életünket, te látod esetleg azokat a rejtett dolgokat, azokat az apró sebeket, amikből vérzünk. Te tudod gyógyítani nem csak a testet, de a mi lelkünket, a veled való kapcsolatunkat megújítani, és így könyörgünk, hogy most ezen az estén is szólíts meg bennünket, szólj hozzánk, munkálkodj bennünk szent lelked által, és mindaz a figyelmeztetés, amit elénk adsz, adurunk, hogy komolyan vegyük, hiszen amikor a hétköznapi életben olyan természetes módon azokat a figyelmeztetéseket, azért úgy akár egy jelzőlámpát, úgy igyekszünk számon tartani, és ezt betartani, és meglátjuk a veszélyt. Segíts, hogy így az igédben is meglássuk azt, amikor te nagyon komolyan figyelmeztetsz, nagyon komolyan utánunk nyúlsz, amikor még a szavad által akarsz elérni, és nem a nagyobb események által, add, hogy ezt komolyan vegyük. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk, és segíts abban bennünket, hogy rá tudjunk figyelni. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, imádságunkat. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. A mai esti rész Lukács evangéliuma 13. részében van megírva a 22. verstől a 30. versig terjedő szakaszrészt fogom olvasni, Lukács 13, 22-től 30-ig. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözölnek? Erre ő így felelt nekik: Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Ekkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat, mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Az Úr Jézus látjuk, hogy úton van, és most is Jeruzsálem felé tart, mert Jeruzsálem a cél, hiszen ott fogja beteljesíteni azt a küldetését, amiért ő megszületett, tehát hogy az életét adja értünk ott a Golgotai kereszten, és én tudatosan megy ebbe az irányba, és vállalja ezt a célt, a küldetést, és ahogy Jeruzsálem felé halad, a kereszt felé, az oda vezető úton azt olvassuk, hogy igyekszik minél több helyen megállni, vagy városról városra, településről településre halad, és mindenütt tanított, és nekem ez olyan nagyon fontos volt, sokszor ilyen apróságok mellett talán el szokunk menni, de tényleg, hogy ez mit jelent, hogy az Úr Jézus nem hagyott ki semmit, senkit, egy-egy település sem, hogy ez tudatosan ott ebbe az útvonalba be volt tervezve, hogy faluról falura, városról városra járt, ott elérhetővé tette magát, ott tanított, ott Isten országáról beszélt, nem került el senkit, semmit, nem lehetett azt mondani, hogy de itt nem volt, itt nem kaptunk lehetőséget. És az Úr Jézusnak mindig ez a cél és ez a fontos, hogy mindenki őt megismerje, minél több helyre eljusson az ő igéje, szava, minél többen megismerjék őt, és jó ezt tudatosítani, az, hogy ránk is ez vonatkozik, hogy az Úr Jézus minket is el akar érni, bennünket sem került el, nem kerül el, és nem úgy reagál ránk az életünkre, legyen az bármilyen elrontott, gubancos, legyünk bármilyen mélyen, és nem kerül el, nem különböztet meg, és nem mondja azt, hogy én veled nem vállalok közösséget. Tehát ez majd később jön elő, hogy ki kell nem vállal közösséget, vagy de most keres, és mindenhova megy közénk is, mert el akar érni, és ez olyan jó, hogy megtapasztalható, megélhető, hogy ez a kegyelmi idő még tart, és a mi életünket sem fogja elkerülni, és nem akarja, még szólít, még hívogat, még lehetőséget ad, foglalkozik velünk, és azért, mert számára az ember fontos számára, én fontos vagyok, mindannyian nem akarja, hogy bármelyikünk is elveszten. És belegondolva, ez is milyen nagy csoda, mekkora nagy kegyelem, hogy milyen sok lehetőséget adott, már az életünkre nézve adott addig, amíg utánunk járt, és amíg igazán őt megismerve, talán már rábíztuk magunkat, vagy akinek ez az életében még nem történt meg, hogy még mindig újabb és újabb lehetőséget készít. Tehát nem kerül el egyikünket sem, és időt szán ránk, időt szán arra, itt azon, hogy tanítod. És ezt talán kevésbé szoktuk azért úgy hangsúlyozni, vagy fontosnak tartani, mert azért mindig azokat a történeteket legyünk őszintőek, szeretjük, akár egy alkalmon, Isten tiszteleti alkalmon, sokkal talán befogadóbbak, vagy érdeklődve tudunk odafigyelni, amikor valami csodáról van szó, amikor a gyógyításról van szó, mint amikor felolvasnak mondjuk egy olyan részt, ahol az Úr Jézus tanít, és lehet, hogy azt már kevésbé tartsuk fontosnak, mert olyan izgalmakra törekszünk, izgalmas dolgokat szeretnénk hallani, vagy úgy különbséget teszünk, hogy hát talán több az, amikor az Úr Jézus csodát tesz, amikor meggyógyít egy beteget, történik valami olyan dolog, ami ugye a hatalmát mutatja be, és közben pedig az ige nem válassza ezt külön, és nem válassza úgy, hogy az egyik fontosabb lenne a másiknál, hogy az Úr Jézus tanítása valahol kevesebb lenne annál, mint amikor ő csodát tesz, mint amikor ő gyógyít. És a kettő az együttműködik. És nagyon sokszor van, amikor csak arról olvasunk, hogy tanít, és nem fűződik hozzá semmiféle csoda. És azért fontos, amikor tanít, mert az ő szavában, ez az élő ige, erő és hatalom van. Mert az ige által, a szava által gyógyít belül, és épít, vagy kapcsol önmagához. Tehát a szava az belül végzi el az ő munkáját, és lehet, hogy még nem látványos, úgy, mint egy gyógyítás, de helyreáll az embernek az élete, és ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk így az ő igényére, figyeljünk az ő tanítására, hogy abban erő és hatalom van, és nem szabad, hogy az Úr Jézus tanítására úgy gondoljunk, hogy az olyan, hát, jó és bölcs és szép gondolatok, amikre nézve érdemes azokat a dolgokat és tanácsokat megfogadni. Van, aki úgy fogalmazza meg, hogy Jézus tanítását követem, hát az nem elég. És igazából az Úr Jézus tanítását önmagában, anélkül, hogy én az Úr Jézushoz tartozok, nem is sikerül gyakorolni vagy követni, ez csak egy önbecsapás. Az Úr Jézus tanítása ilyen formában nem elég, hogy a tanításának a követője vagyok. Az ő követőjévé kell válnom, és akkor fogom tudni ővele együtt, tehát az engedelmeskedni, őre figyelni és követni őt. Tehát Jézus tanítása nem csak azt jelenti, hogy bölcs gondolatok, amit érdemes beépíteni az életünkbe, jóval több. Isten igéje, az ő szava, és önmaga, és az ő szava által a mi életünket így állítja helyre. Azt olvasok utána, hogy valaki oda megy az Úr Jézushoz, és megkérdezte őt. Jézustól lehet kérdezni. Jézus megszólítható. És nagyon fontos, hogy tudjuk őt kérdezni, mert sok esetben azért vannak gubancok az életünkben, mert nem kérdezzük, mert nem fontos az, hogy tőle várjam a tanácsot, a segítséget, hanem azt mondja, megoldom egyedül is. És jó látni, hogy minden jellegű kérdéssel oda lehet fordulni az Úr Jézushoz. És egy nagyon fontos kérdés hangzik el, azt lehet mondani, az élet leglényegesebb kérdése, a életkérdés, ami az üdvösségre vonatkozik. Uram, kevesen vannak, akik üdvözölnek. Tehát a maga a kérdés az üdvösségre, az örök életre vonatkozik. És azt mondanánk, hogy hát jó a kérdés, mert valaki ez iránt érdeklődik. Mi lenne fontosabb, mint az, hogy az üdvösség kérdése? Hogy hogyan, miképpen? Csak itt van egy nagyon érdekes dolog ebben, ahogy ő kérdez, legalábbis amit én megláttam benne, az hogy nem személyes a kérdés. Nem első szám, egyes szám első személyben mondja, de nem azt mondja, hogy én, hanem csak olyan általánosságban. És itt már gond van. Mert általánosságban üdvösségről, örök életről beszélni persze jó, de a fontosabb az, amikor úgy kérdezek, azért fontos ez a kérdés, hogy én ott leszek. Ugye a gazdag ifjúnál ő is erről érdeklődött, és ő legalább olyan személyesen tette fel, igaz, hogy tudjuk a történetet, ismerjük, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és hát aztán mégis valahol megreked. De volt személyes ez a kérdés. Itt csak olyan általánosság, és nagyon fontos, hogy nekem az üdvösség az személyes kérdés. Ez az én kérdésem. Az számomra úgy kérdés, hogy ez rendezve van-e? Hol leszek? Most? Pár pillanat? Hogyha? Ki mondaná az Úr, hogy itt fejeződött be az életem? Valóban bizonyos vagyok, hogy az Úr Jézushoz megyek? Hogy örök életem van? Hogy ő benne az üdvösség az enyém, mert ő benne rendezve van az életem? Ezek olyan nehéz kérdések. Sokszor azt mondjuk, hogy igen, ez olyan bizonytalanságban nem lehet tudni, de pont az, hogy Isten igéje alapján lehet tudni. És ez nagyon fontos, hogy ez személyes. És mehetek ezzel a kérdéssel, ha ebben még bizonytalanságom van. Mehetek, és ez nagyon fontos, hogy ma még rendezhetem. És azért van nagy veszélye az általánosságnak, akár a kérdésekre, akár az igével kapcsolatban, hogy amikor olyan általánosítunk és általánosságban beszélünk, vagy általánosításba tereljük a szót, az ilyen mismásolás. Hogy úgy elsumákoljuk, elmismásoljuk a dolgokat. És ez fontos, hogy ne általánosságban beszéljünk. Ne úgy, hogy mások, valakik, szomszéd, emberek, hanem úgy, hogy én. Akár az igében, akár amikor Isten üzenetére figyelünk egy Isten tiszteleten, hogy úgy hallgassam és úgy üljek ott, hogy én. Nekem mit üzen Isten? Velem mit akar megláttatni? Mivel akar, hogy szembesüljek? És ez fontos, hogy nem is másoljunk. Ne higgyük el azt, hogy általánosságban úgy beszélni, meg kegyesen beszélni, akkor az úgy minden rendben van. És a kérdés ugye tovább így hangzik, hogy Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözölnek, és milyen érdekes, hogy azt láttam meg ebben elsősorban, hogy mi mindig a számok rabságában élünk. Kevesen vagy sokan. És mindig rosszul használjuk. És miben mérjük le egy alkalomnak a minőségét? Bocsánat, az adja meg a minőségét, hogy hányan voltunk. És nem ez az első kérdés? Bocsánat, ide is, ha jövünk az alkalomra, első este után, másnap, akik megérkeznek, első kérdés. Tényleg mennyien voltatok? Este mennyien volt? Ez méri le? A templomban mennyien voltunk? Ez méri le? Nem a számok rabságában vagyunk? És nem rosszul használjuk, mert azt figyelem meg, és ugye az igéből most ebben a kérdésben azért el, hogy fölcseréljük, mert ahol nem szabadna megelégedni a kevéssel, ott megelégszünk. Tehát amikor az én felelősségem is, kevesen voltak, de én mit tettem érte? Kit hívtam? Kinek szóltam? Kinek adtam tovább egy meghívót, egy lehetőséget, részem van benne. Lehet, hogy engem is ebben fel akart használni az Úr, hogy még többen hallják az ő igéjét. Kevesen voltak, jó nem baj, de azon kellene elgondolkozni, hogy talán miattam is. És megelégszünk a kevéssel, ilyen formában, és lehet, hogy rajtam is múlott volna, ha többen legyünk, ha többen hallják. És a másik, amikor a nagyszámoktól pedig el tudunk ájulni, mert egy tömegrendezvénytől fúhányan voltak, és akkor az az alkalomnak a mérvadója, mert százak, ezrek voltak, mekkora konferencia, milyen dicsőítés, milyen híres prédikátor. Ez adta meg az alkalomnak a minőségét. Ettől függött. És abból hányan élik az Úr Jézussal az életüket. Lehet, hogy csak egy nagyon minimális. Mindig valahol úgy a számokkal ilyen értelemben küzdködünk, ő is arra kíváncsi kevesen, de valamiért így teszi fel a kérdést, hogy kevesen fel, azért, mert azt gondolja, hogy olyan nehéz bejutni Isten országába, valamiféle kivételesek, különleges emberek, akik talán kiérdemlik, akik igazán betartják a törvényt, és tudjuk éppen a gazdag ifjúra visszatérve, és kicsit párhuzamot vonva, ott kimondja az Úr Jézus, hogy az embereknek lehetetlen, de az Istennek lehetséges. Hogy mindenki, aki ott lesz Isten országába, az nem az emberi érdem alapján lesz ott, hanem azért, mert Isten kegyelme által, mert az Istennek lehetséges, mert ő nyitotta meg a lehetőséget, ő adta az Úr Jézust, hogy ő az út, akin keresztül Isten országá megnyílt a számunkra. És az Úr Jézus nem létszámot mond, nem azt mondja, hogy sokan vagy kevesen, hanem azt mondja, hogy van egy szoros kapu. Hogy akik keresztül mentek a szoros kapun, azok lesznek ott Isten országában, mert Isten országában a szoros kapun keresztül vezet az út, és igyekezzetek bejutni. És ez az igyekezzetek, ez annyit jelent, hogy megragadni a lehetőséget, hogy most még van lehetőség, most még nyitva van, és amíg nyitva van, addig lehet bemenni, és ez azt is jelenti, hogy egyszer bezárul, vagy egyszer már lesz idő, amikor nem lesz nyitva. Lezárul a lehetőség az én személyes életemre nézve. Lezárul a kegyelmi idő, és akkor már nem lehet. És nem lehet más módon, mint a szoros kapun keresztül. Csak egy úton, csak egy kapun keresztül, mert nem lehet megkerülni. Nincs más kapu vagy oldalsó bejárat. És Máté evangéliumában, ott a 7. részben is hasonlót olvasunk, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Igen, itt van egy ilyen sokan, és kevesen. De azért, mert ugye nem vonzó. A világ útján sokan járnak. Az Úr Jézus követve már ehhez képest kevesen. De ez a kapu, ez a szoros kapu maga az Úr Jézus. És azért szoros, mert azon keresztül nem lehet semmi mást átvinni, átcsempészni, nem fér át semmi, mint csak én. És még a bűneim sem, hanem az Úr Jézusban megtisztított életem. Csak így lehet átmenni ezen a szoros kapun, annyira szoros, hogy mindent le kell vetni, mindent, tehát mezítelenül, semmi, hogy ő a minden. És az utat eszembe, hogy vannak ezek a szenzoros kapuk, ugye, amik így átvilágítják az embert, vagy így besípolnak, hogyha valami olyan van a zsebeibe, és akár egy reptéren Tehát megvan az, hogy mi nem vihető fel, és akkor azt ugye lent kell hagyni, vagy pedig még pluszban van, nem tudom mennyi, az a mennyiség, ami kézi pottyászként ugye fölvihető a repülőtérre, hogy az a mennyiség, az még, még átfér és átmegy, benne van a limitbe, és itt a szoros kapunál nincs ilyen, hogy van egy limit, hogy 5 kiló bűn, az még mehet, a többi meg nem, nem. Nincs ilyen, hogy nincs limit. Mindent letéve, elsősorban a bűneimet, az életemet, a bálványaimat, a önigazságomat, az érdemeimet, ennek mind-mind oda kell kerülnie, és nincs érdem, mert az Úr Jézus érdeme, az ő áldozata, és az, hogy az ő vére által engem megtisztított, megszabadított, az ő általa megtisztított élettel lehet csak bemenni. És igyekezzetek bemenni, mert sokan akarnak majd, de nem tudnak. És itt erre a kis, talán jelentéktelen szóra figyeltem fel, hogy majd. A majd az elodázás. Majd akarnak. Miért? Mert itt is ezt mondták, hogy majd. És amik, akik majd akarnak bemenni, azok félő, hogy lemaradnak. Hogy ez egy halogatás. És ezt nem szabad, ezt a kérdést halogatni és félretenni. Sem holnapra, sem egy óra múlva, majd idős koromban. Én ma is találkoztam, tehát ez a ma ez olyan értelemben, hogy nem olyan rég, egy olyan érvel, egy fiatalabbtól, aki azt mondta, hogy hát majd, ha idős leszek. Mert akkor majd ráérek templomba járni, szolgálni, addig olyan sok a munka, meg ott a család, meg aztán látni kell a világot, meg kicsit szórakozni, ami nem fér bele vasárnap az Isten tisztelet. Majd belefér. És a majd az lesz majd. Tehát mindig a majddal számolva azt hiszük, hogy van holnap. Hogy kapunk egy következő lehetőséget. És nem számolunk azzal, hogy és mi van, hogyha nem. És a majd a halogatás, az félő, hogy egyszer azzal szembesül, hogy majd bezárult ez az ajtó, mert egyszer lezárul, a házura bezárja, letelik a kegyelmi idő, mert ez a kegyelmi idő személyre szabottan mindenkinek a földi életének az ideje. És ez egy figyelmeztetés számunkra. És az Úr most is mutogatja szemünket és a szívünket, hogy vigyázat, mert egy pillanatról másikra lezárulhat, és ez nem ijesztgetés, hanem ez Isten mentő szeretete még mindig. Hogy azt szeretné, hogy megragadjuk, hogy ne záruljon, vagy azt az időt kihasználjuk, amíg még van rá lehetőségünk. Mert amikor már lezárult, ott már nincs több lehetőség, nem lehet rajta változtatni. Már hiába zörgetünk azon az ajtón, és hiába szólítjuk Uramnak. Érdemes elolvasni, itt is párhuzamot láttam, a tíz szűz példázata, és itt az Úr, ez a, ahogy válaszol az Úr Jézus a kérdezőnek, hogy egymás mellé helyezni ezt a két részt, mert több hasonlóság is van benne, mert mindkettőnek az üzenete úgy ugyanarra utal, és ugyanarra hegyeződik ki, hogy ott is Uramnak szólítják a kint maradt szüzek a vőlegényt, de nem elég Uramnak szólítani az Úr Jézust. Nem mindenki megy be az Isten országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ha valaki Úrnak szólítja, az még korán sem azt jelenti, hogy valóban Úr az ő életében az Úr Jézus. Kinek az életében Úr Jézus? Szoktuk azt mondani, hogy annak, akinek az Úr Jézus a fő parancsnok. Aki őt követi, aki hallgat az ő szavára, és az is olyan fontos lett, hogy amikor övé az utolsó szó, és nem az enyém. Amikor kész vagyok engedelmeskedni, amikor életközösségben vagyok vele, és valóban engedem, hogy ő vezessen, és annak az életében Úr Jézus, akinek a szíve már Jézusé, és az én életem, az én szívem már az Úr Jézusé. Vagy csak Uram, Uramozok, mert ezt megtanultam. Sokszor elfelejtjük azt, hogy mekkora súlya van annak kimondani azt, hogy Úr Jézus. Mert azt mondom, hogy Úr. És néha csak ezt használjuk, mert milyen szép, meg így szólítjuk meg, meg ez a helyes, de nem csak egy vezetéknév, meg keresztnévként, bocsánat, Úr. És itt van a hangsúly. És amikor ezt kimondom, és róla beszélek, vagy ráhivatkozok, akkor nekem ezt jelenti, és ezt jelenti az életemben, a döntéseimben, vagy abszolút nem tükröződik az, hogy Úr számomra Jézus. Mert csak a nevét használom, vagy ismételgetem, és magamat is becsapom, mert nem Úr az életemben. Hogy valaki Jézust Úrnak nevezi, attól még könnyen előfordulhat, hogy Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek. És amikor már bezárult az ajtó, mert lejárt a kegyelmi idő, akkor már hiába a zörgetés. Énekeltük, hogy Jézus most zörget a szívünk ajtaján. Most ő zörget. És hogyha én ezzel nem élek ezzel a lehetőséggel, vagy őt elutasítom, figyelmen kívül hagyom az ő zörgetését, akkor ha lejárt a kegyelmi idő, hiába fogok zörgetni. Mert itt kellett volna megnyitni az ajtót, itt kellett volna azt a kegyelmet, azt a bűnbocsánatot, amit ő értem elvégzett, a Golgotai kereszten miattam szenvedett, hogy ezt megragadni, komolyan venni. Mert ezen múlik, ezen áll vagy bukik a dolog, semmi máson. És Jézus így válaszolt, nem tudom, honnan valók vagytok, és mire hivatkoznak, előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Ebben a legnagyobb probléma az, hogy előtted. Előtted ettünk, ittunk, az utcáinkon tanítottál, nem Jézussal együtt. Nem volt vele kapcsolatuk. Ismerték, látták az Úr Jézust, de közösségben nem voltak vele. Jézus körül voltak, de nem Jézussal együtt. Hallották, látták, és nagy különbség van a között, hogy Jézus mellett, vagy Jézussal együtt. Ez életközösség, és ez azt jelenti, hogy ez valóban így folytatódik. Ha itt nélküle, akkor odaát is nélküle. Ha itt vele, akkor odaát vele az örökké valóságban. És úgy fogalmaztam meg, hogy ők csak közönség voltak. Láttuk, ahogyan ettél, itt áll, utcáinkon tanítottál, előttünk történt mindaz, amit tettél, de mi a közönség voltunk. És közönségnek lenni, színházi előadást nézünk, és így nézzük Jézust is, és azt, amit tesz, ez nem egyenlő azzal, hogy közösségben vagyok vele, hogy már a gyermeke vagyok. Nem elég azt mondani, és arra hivatkozni, hogy 20 éven keresztül a mentő misszió alkalmaira jártam. Nem elég arra hivatkozni, hogy meglettem keresztelve, hogy konfirmáltam, vagy ki a felekezetébe tartozó dolgokat, követelményeket kipipálhatja, és eleget tettem neki. Nem elég az, hogy lelkész volt az apám, a nagyapám, vagy gondnok volt, vagy én magam, lelkész vagyok. Ez önmagában nulla. Nem elég, és nem lehet erre hivatkozni, ez kevés. Az még csak azt jelenti, hogy közönség vagyok. valamit tudok, valamit látok, de közösségben lenni vele, az azt jelenti, hogy ő már az én megváltom. És ezek az érvek semmit sem jelentenek, amikor erre hivatkozzunk, vagy hivatkoznánk az Úr Jézusnál, és azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem, gonosztevők is. Ez a legszörnyűbb mondat, amit az Úr Jézustól valaki hallhat. Nem tudom, ki vagy, nem ismerlek, távozz tőlem, mert nem, nincs veled kapcsolatom, mert nincs közösség, mert nem tisztított meg az a drága vér. És ugye, azt mondja az Úr Jézus, hogy majd látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, a prófétákat, Isten országába, ti magatokat pedig kizárva, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Igen, mert aki nem sírt itt a kereszt alatt, az ő bűnei miatt, az majd fog sírni ott, amikor szembesül azzal, hogy már változtatni nem lehet. Lesz sírás és fogcsikorgatás, ha itt én nem borultam le a kereszt alatt. És megdöbbentő, hogy valahol ugye Isten népe, de beleértve magunkat is, mert nem kell messzire menni, sokszor olyan, most bocsánat, azt mondom, hogy református, de ugyanez a katolikus is, amikor azt hiszem, hogy azzal, mert én református vagyok, azzal, mert katolikus vagyok, megnyílt a menny. És nem. És hogy itt ők Ábrahámra hivatkoznak, hogy vér szerint, tesz szerint mi Ábrahám utódai vagyunk, és azt hiszik, hogy igen, akkor az automatikussá teszi, hogy ők Isten országának a tagja, és az, majd látjátok Ábrahámot és Izsákot, ti magatokat pedig kívül. És eljönnek napkeletről, napnyugatról, és ők asztalhoz telepennek, ott, ők ott lesznek, azok a pogányok, akikről nem is gondoltátok volna. Ott van a kapernaumi százados, és milyen hittel fordul az Úr Jézushoz, és az Úr Jézus maga mondja, hogy ilyen hitet nem találtam egész Izraelben. A napkeleti bölcsek mekkora utat tesznek meg azért, hogy imádják az Úr Jézust, amikor megszületett. És tudnánk sorolni. És lehet, hogy ott lepődünk meg. Biztos, hogy ott lepődünk meg. Azt mondja, hogy megelőznek olyanok, akikre talán nem is gondoltam volna. A paráznák, a bűnösök, a lenézettek, a pogányok, mert azok mentek. Mert ők sírtak ott a kereszt alatt. Mert ők a kegyelmet elfogadták. Így lesznek az elsőből utolsók, az utolsókból elsők. Már nem az emberi sorrend és a mi gondolatunk önmagunkról nem az lesz a mérvadó, hogy én mit gondolok, vagy milyennek látom magamat, hanem az, hogy ki a szívem. Hogy az Úr Jézusé vagyok-e. Mert csak az Úr Jézus által nyílik meg számomra Isten országa. Imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adunk neked, és köszönjük a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ez a kegyelem ingyen van mindannyiunk számára elérhető. És bocsáss meg, hogy nagyon sokszor könnyelműen bánunk vele, mert elodázzuk, elutasítjuk, nem vesszük komolyan, azt mondjuk, hogy majd, vagy éppen azért bánunk vele könnyelműen, mert ez alá, a kegyelem alá mindent oda akarunk söpörni, és azt hiszük, hogy felelőtlenül, bárhogy élhetjük a mi életünket, mert a te kegyelmed majd mindent elfedez, és bocsáss meg, Urunk, amikor igazából nem is értjük, hogy mit jelent, vagy vagy annak a súlyát, amit te tettél, azt már úgy megszokta a fülünk, már nem rendül meg bele a szívünk, mert annyiszor hallottuk. De köszönjük, hogy te tudsz bennünk munkálkodni, és köszönjük, hogy az igédbe tekintve megláthatjuk önmagunkat, az, hogy hol tart az életünk, és segíts, Urunk, hogy ezzel a súlyos kérdéssel, de ami az életünknek a legégetőbb, legfontosabb kérdése, hogy oda tudjuk eléd vinni, hogy igazán merjük a te igéd és a te jelenlétedben megvizsgálni, kérdezni tőled, hol van, hol tart az én életem. És Urunk, bocsáss meg, amikor ki akarjuk kerülni a szoros kaput, amikor azt hiszük, hogy valami más úton, módon, és elég az, amit én fölhalmoztam, vagy amit én föl tudok mutatni, és majd az elég előtted ahhoz, hogy a te országodnak a gyermekeid lássunk, és hogy az országodnak a tagjai segíts meglátni, hogy valóban oda csak egyetlen út vezet, és az te magad vagy, Úr Jézus, és köszönjük, hogy most még ezt a kegyelmet és lehetőséget nekünk is felkínálod. Segíts, hogy ma, amikor halljuk a te szavadat, ne keményítsük meg a szívünket. És köszönjük, Urunk, hogy az a zörgetés, ahogyan te zörgetsz a szívünknek az ajtaján, hogy az abban olyan kitartó vagy, és így könyörgünk, segíts, hogy lelked által, mert ezt te tudod bennünk elvégezni, hogy nyíljon és táruljon az ajtó, ami szívünk. Így kérünk, hogy továbbra is munkálkodj bennünk, könyörülj rajtunk, kérünk azokért, akik útra indulnak, hogy őrizd meg őket, és segíts, Urunk, hogy ha megengedeled a holnapot, abban, akik itt vagyunk, itt lehetünk, most ezen a pár nap alatt, hadd tudjunk komolyan ott ülni a te lábaidnál, és figyelni a te szavadat, és azok pedig, Urunk, akik nem tudnak most itt lenni, de segíts, hogy komolyan, ne csak egy-egy nap, ne csak vasárnapon, ne csak egy-egy alkalomra talán, úgy hazamenve, fellelkesülve, vegyük komolyan kézbe a te igédet, hanem valóban legyen számunkra minden napnak a tápláléka, hiszen te azon keresztül szólsz, és segíts, Urunk, hogy valóban élő kapcsolatunk lehessen veled. Szent lelked által így kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Ámen. Nekem még van egy énekem. A Jézus szíve megmutatja.